Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, adják el őt, feleségét, gyermekeit, mindenét, amie csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment. Találkozott egyik szolgatársával, akinek is 100 dénárral tartozott. Elkapta, folytogatni kezdte, és azt mondta: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr ekkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Ha csak tiszta szívből meg nem bocsájt mindenki a testvérének. A tiszta szívről szeretnék beszélni. Hogy lehetséges az, milyen föltétele és közben persze milyen lehetőségei nyílnak az ember számára arra, hogy teljes szívből vagy tiszta szívből meg tudjunk bocsájtani egy másik embernek. Erről lenne akkor szó, már csak azért is, mert újból és újból, hogy olvasom ezt az evangéliumi történetet, meg úgy egyébként általában is, ahogy megjelenik a megbocsájtás témája, nem egyszer az a benyomásom, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten meghív engem a megbocsájtásra, hanem valahogy ez mintha valami teherként is megjelenne, hát elegánsan mondhatom, valami kihívásként. Szóval, hogy vagyok én mondjuk akkor egy sértett fél, valaki, akivel szemben igazságtalanságot követtek el, ez fáj egyébként, még szenvedek és nyüglődök, és valahogy az evangélium lapjai, meg mintha rögtön azzal állnának elém, hogy gyerünk megbocsájtani, szedd össze magad, vedd tudomásul, mi az evangélium. Hát ezt nem szeretném csinálni. Szóval amikor erről van szó, hogy tiszta szívből, vagy teljes szívből, akkor a legnagyobb együttérzéssel szeretnék mindenki iránt lenni, aki már valaha is átélte azt, hogy valami sérelem érte, bántották őt, valami igazságtalanságot szenvedett el. Ezt átlastak az alapkiindulásunk, és akkor mire van szükségünk? Mit érdemes magunkban megtalálni, azt fölnöveszteni? Az első a szabadságom tudata. Jaj, de sokat beszélek erről. De itt speciálisan miről van szó? Arról, hogy amikor egy nagy sérelem ér, mit élek át? A tehetetlenséget és a kiszolgáltatottságot, már csak azért is, mert ez már megtörtént, ezt velem már megcsinálták, ezt már nem tudom megmásítani, és ott és akkor nem tudtam hatékonyan megvédeni magam. És ezért van nagy szükségünk a szabadságunk, a belső szabadságunk tudatára, hogy az lehet, hogy mind így van, és így volt, és tehetetlennek, és kiszolgáltatottnak bizonyultam, és élem meg most magamat joggal, de nem vagyok annyira kiszolgáltatott és tehetetlen, hogy most szabadon ne dönthetnék a saját életemről. A saját életemről olyan értelemben, hogy vagy megbocsájtok, vagy nem, vagy megteszem ezt, vagy nem, de minden esetre dönthetek a saját életemről akkor is, ha ez velem megtörtént. Második. A második, amire nagy szükségem lesz, hogy képes vagyok valamiképpen egy önszabályozásra, önmagamért való cselekvés képességére. Nem elég az autonómia, hanem hogy tudok magamért cselekedni, és ide tartozik az is, amikor rögtön a sérelem ér bennünket. Annyira irracionális dolgok tudnak megjelenni bennünk, olyan dolgok, amire később akár kicsit szégyenkezve is tekintünk, de miért ezt csináltam? Ennek mi volt az értelme? És hogy utólag talán akár most rájöhetünk arra, hogy milyen jó, hogy akkor megengedtem magamnak azt, és akkor itt most mondhatnánk egymás után, hogy teljesen irracionális dolgokat, hogy rettenetes sérülés, és az ember azt se tudja, hogy mit csinál, és hogy most belepusztuljak, vagy megőrüljek, vagy ordítsak, és elmész, és eszel 8 gombóc fagyit. De nem tűnik valami nagyon racionális, értelmes, nem tudom, milyen ügyes és magasztos megküzdésnek, és milyen nagyszerű, hogy te tudod, hogy amíg eszed a 8 gombóc fagyit, egy kicsit jobb. És miután megetted, lehet, hogy utána is egy kicsit jobb. Szóval, hogy az ember olyan sok mindent megengedhet magának, és olyan sok mindent megtehet magáért, akkor is, ha ez az vagy amaz történt, mondhatnám azt összesen 2 szabályt érdemes figyelembe venni, hogy amit ilyenkor megteszek magamért és magamnak, azzal ne fenyegessem a kapcsolataimat, és ne ártsak magamnak. Ennyi. És átélhetem a saját cselekvő képességemet. Lehet, hogy ezek kicsi dolgok, de pont arra jók, hogy belül ne hújjak szét. Harmadik. Rátalálhatok az egészséges részemre. Sőt, az egészséges részemen belül egy erős énre is rátalálhatok. Egyszer csak megszületik az a megkülönböztetés, hogy van most egy sebzett részem, egy sértett részem, egy beteg részem, egy gyönge részem, egy szenvedő részem, de van egy egészséges részem. Nem győzöm ezt hangsúlyozni, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy hát olyan kis énecskék alárendelődnek. Nem, arról van szó, hogy legyen erős énünk, és ez az erős én, hogy kidolgozódik a munkánk révén, utána ennek az erős énnek egyáltalán nem kell mindig a személyiség középpontjába furakodnia. És az erős én repertoárjába tartozzék az bele, hogy bármikor képes ez az erős én elmenni oda a szélére, és azt mondani, jöjjenek mások. És mások sokkal fontosabbak most nekem, mint én. Most a saját szempontjaim, érdekeimet nyugodtan ide le tudom tenni. Attól én még nem lettem csicska, meg nem lettem ágy elő, itt kinyúlva. Szóval erős én, aki még arra is képes, hogy ne akarjon mindig a középpontban lenni. És pont amikor olyan sértetők, és fáj, és szenvedek, szükségem lesz némi én erőre. Abban biztosak lehetünk. Negyedik, az önvédelem képességére is szükségem lesz. Hát szinte abszurdum felszólítani valakit arra, hogy bocsásson meg, amikor nyilván abból indulunk ki, hogy valódi igazságtalanság, valódi sérelem, tehát nem csak így élte meg, hanem az megtörtént, hogy te bocsáss meg valakinek, miközben az a helyzet fönnáll, és te még este, és holnap, és egy hét múlva, és egy év múlva, és folytatólagosan újból és újból elszenveded azt a fájdalmat és igazságtalanságot. Ez abszurdum. Hát ahhoz, hogy az tiszta szívvel, teljes szívvel történő megbocsájtás legyen, szükséges az erős én cselekvőképesség, hogy meg tudjam magam védeni. Erre szükségem van. És ennek a képessége tesz alkalmassá arra, hogy valódi megbocsájtás tudjon lenni. Következő, azt mondja, hogy képes legyek most szenvedve, fájva, nyüglődve, kiszolgáltatottan, tehetetlenül, vergődve is megbecsülni magamat. Megbecsülöm magam, és tisztelem magam. És ennek a mélysége mit jelent? Miért nehéz, most leegyszerűsítve mondom, ne értsétek ezt félre, az áldozatnak, mert nem csak erről van szó, de most az egyszerűség kedvéért beszélek így. Miért nehéz az áldozatnak magát megbecsülnie és tisztelnie? Akármilyen paradoxonnak is tűnik, de így van. Sokszor, amikor rettenetes sérelmeink, fájdalmaink vannak, éppen belehullunk abba a világba, hogy pont magunkat se szeretjük. Hogy magunkat se tiszteljük ilyenkor. Sőt, sokakban megjelennek a gondolatok, hogy a szégyen és a hozzá kapcsolódó gondolat, hogy talán tényleg, hát nem is érdemlek jobban, talán hibás voltam, talán én vagyok ennek az oka. Óriási jelentősége van, hogy én megsebzett, megbántott, igazságtalanságot elszenvedett félként tudjam magamat megbecsülni és tisztelni, és akkor most mondanám a fontos mondatot, hogy tudjam az életem részeként elfogadni azt, hogy ez velem megtörtént. És ez mit jelent? Mit jelent az, hogy történt egy igazságtalanság, és én arra úgy tudok tekinteni, mint az életem részére? Az csak akkor lesz lehetséges, ha magamat képes leszek megbecsülni, tisztelni és elfogadni, mint akivel ez és az az esemény megtörtént. Hogy azt a valakit is tudom becsülni és tisztelni, akivel az a dolog megtörtént és megtörténhetett. Hogy nem lépek el pont a sebzett részem mellől. Nem akarom hosszabban mondani. Következő, saját érzéseim, gondolataim, indulataim, vágyaimat elfogadom. Miért olyan fontos ez? Most keresztény ember, tiszta szívvel meg akarok bocsájtani. Na de a sértettségből milyen érzések fakadnak föl? Haragos leszek, dühös leszek, bosszú fantáziáim lesznek. Erről már beszéltem egy pár évvel ezelőtt, tehát most nem megyek el ebbe az irányba. Azt is lehetne mondani, hogy amikor mi vagyunk a megsebzett, sértett fél, és főleg, ha ez szörnyű dolog, ami történt velünk, ennek kapcsán a saját lelkünkből olyan sötétség tud fölfakadni, hogy magunk is meglepődünk rajta. Tehát mi, akik egyébként őrzünk magunkról egy többé-kevésbé pozitív énképet, tisztességes, rendes vagyok, hát jót akarok, meg jó szándék, de mikor annyira fáj, egyszer csak magunkon meglepődünk, hogy legszívesebben mennek a bosszú fantáziák. Tehát egy olyan valakit jelenik meg saját magamban, akiről nem is gondoltam, hogy az is én vagyok. Nem az vagyok én, az is bennem van. Ezért nagyon nagy szükségünk lesz arra, hogy ez a sok sötétség, rengeteg indulat, rengeteg bosszú vágy, és ki tudja, mi minden tör föl ilyenkor az emberi lélekből, hogy képes legyek magamat elfogadni akkor is, hogyha mindezek a személyiségem részei. De nehogy félreértsétek, az nem azt jelenti, hogy megyek a boltba, veszem a kést, azt akkor realizálok. Nem, elfogadom, hogy ilyen belső tartalmaim vannak. A belső tartalmak elfogadásáról beszélek, nem a bosszú elfogadásáról, a másik bántásának a legalizálásáról. Most csak a belső tartalmakról beszélek. Sokszor az áldozatnak nagyon nagy bátorságra van szüksége ahhoz, hogy a saját belső tartalmaimat képes legyek elviselni. Persze, hogy sokkal könnyebb, hogy föltárul, hogy mi minden van bennem gyűlöletként, bosszuszomként, hát persze, hogy könnyebb gyorsan átmenni a tettes hibáztatására. Miért? Hogy megvédjem magam attól a tisztánlátástól, hogy ez is bennem van. Megyek tovább. Akkor mire lesz még szükségem? Hát kétség kívül érzelmi önszabályozás képességére, annak a fejlesztésére. Így is mondhatnám, a tudatosságra, a saját érzelmi életemet illetően. Most, ha csak egy picit visszatérek a történethez, kijön az adós. Nyilván örül neki, hogy elengedték, ez egy csodosság, pedig az durva adósság volt. Elengedték, és találkozik azzal, aki ő neki tartozik. És fölfakad, hát nyilván érzések fakadnak föl benne, indulatok, tartozik nekem. Az ugye mit jelent? Hát tulajdonképpen ő használja az én javaimat. Hát nála van egy csomó, mind a valójában az enyém. Hát mikor lesz már nálam? Hát meddig fog ez menni? Hát Vagyis ez mit jelent? Mit mondott a történetben Jézus, ahogy ez hát elénk áll most? Azt, hogy valahogy ez a képzetünk, hogy fogta, torkon ragadt, azt elkezdte. Nincsen érzelmi önszabályozás. Hát rendben van a sértettség, a fájdalom és az indulat, de én meg akarok bocsájtani, egy elégséges érzelmi önszabályozásra lesz szükségem. Következő megyek, a következő így szól, hogy a gyöngeségem elfogadására nagyon megrendítő lehet az áldozat számára az, nem csak az, hogy valaki más ezt csinálhatta velem, hanem az azzal való szembesülés, hogy hát én meg nem bírok most megbocsájtani. Tehát egy ideig persze mondhatom azt, hogy nem is akarok. De valójában azzal is találkozok, hogy ha most úgy, hogy na, akarsz, csinálod? Nem megy. Tehát az áldozat szükségszerűen találkozik a saját gyöngességével. Ez nem az a gyöngeség, hogy egy másik valaki megcsinálhatta ezt velem, hanem az a gyöngeség, hogy én ezt most nem tudom odaadni neked. Hogy én nekem ez nem megy. Akkor hogy ezzel a gyöngeséggel is találkozom, és valahogy így fogalmaztam ezt meg, hogy áldozatként a saját gyöngeségemmel találkozom, és erre gyöngéden reagálok magammal kapcsolatosan. Nem kezdem ezt szidalmazni magam, gyöngéden, nem, és miért nem, tessék, a mai evangélium is. Nem kezdem sokat töprengeni. Szóval a gyöngeségemre gyöngétséggel reagálok magam felé. Következő, akkor elkezdek túllátni a sebzett és sértett én részemen, és rálátok és megértem a saját működésmódomat. Nagyon nagy segítség lehet, hogy teljes és tiszta szívből meg tudjak bocsájtani, hogy elkezdem az egészséges részemből rálátok, és meglátom a saját működésmódomat. És ahogy már kívülről is látom, hogy mi zajlik bennem, és hogy zajlik bennem, ez ad egy külső nézőpontot, hogy kezdek a beszűkültségömből megszabadulni. Tehát akkor sebzett és sértett én részen túllátok, de rá is látok. És akkor világos lesz egy megkülönböztetés, hogy van ez a sértett én részem, aki teljesen itt ellehetetlenült, de van egy egészséges részem, amelyik pedig nem. Következő, valahogy fölfedezem a megbocsájtás értelmét. Hát persze, hogy ez is fölmerült. Van ennek értelme, miért bocsássak meg? Hát egyetem, mi ennek az érte? Mi jó fog majd ebből származni? Azt akkor utána csinálja majd tovább? Hogy az, amíg csak bocsátot se kért. Mi? Hát egyetlen ennek van értelme? Visz ez jó irányba bárkit is? Jó lesz ez? Vagy ez csak egy ilyen erkölcsi valami, amit nem tudom, számon kérnek rajtunk? Szóval én magam meglátom és megtalálom a megbocsájtás értelmét, és ez mivel kapcsolódik egyébként össze, hogy a reményt fölfedezem. Hát akkor látom azt meg, hogy a megbocsátásnak van értelme, ha valahogy egy perspektíva megnyílik, egy távlat, és abban a távlatban megjelenik a remény, hogy érdemes valamit csinálni, mert hosszú távon ez jó. Jó nekem, jó a másiknak is. Következő, hogy valahogy az ösztönös igazságérzetemet meg kell nyugtatni. Mert az ösztönös igazságérzetem, ha elhallgattatom, ha befogom a száját, ha azt mondom, nem vagy elég elegáns, nem vagy elég keresztény, miket képzelsz te, tiszta ószövetség vagy, ugye ez a szemed szemér fogad fogér, erre utalok. Tehát ha szégyellem az ösztönös igazságérzetemet, és egyszerűen csak próbálom eltiporni és eltaposni, nem lesz tiszta szívű a megbocsájtásom, mert a szívemnek az a része biztos nem fog ebbe belemenni. Háborogni fog, akkor majd tudattalanul elkezdi alásni mindazt, amit én szépen és tudatosan kidolgozok a megbocsájtásban. Tehát az ösztönös igazságérzetemet, így na, én valahogy ezt a képet látom, hát meg kell etetnem. Hát meg kell, jó kell, hogy lakjon ő is. Ha nem lakik jól, és csak úgy odavetek, hogy tessék, te éhezzél, azt addig nem nyugszik, amíg valami koncot nem kap. Ez mit jelent? Most, ha a mai evangélium összefüggésébe helyezem, Jézus föltár egy ajánlatot az ösztönös igazságérzet megnyugtatására. Az ajánlat így szól. Hát jogos a haragod, persze. Csináljuk azt, hogy vedd számításba, hogy én megbocsájtottam neked, és ha te megbocsájtasz a szolgatársadnak, az ösztönös igazság érzeted erre mondhatja azt, hogy ez rendben van. Ugye milyen érdekes, hogy miközben az evangélium látszólag arról szól, hogy az ösztönös igazságérzetet múljuk felől. Hát az evangélium, ami sokkal több, mint a szemet szemér, fogad fogér, valójában Jézusnak az ajánlata nagyon világosan szól az ösztönös igazságérzet megnyugtatására. Mert különben ő nem fog megnyugodni. Már csak néhány gondolatom van, a következő így szól, hogy na akkor fontos lesz, hogy megtaláljam magamban a motivációt, hogy rendben van, hogy látom, hogy van értelme, de attól még lehet, hogy azt mondom, csak nincs hozzá kedvem meg erőm. Hát valami egy szempontot megtalálni, ezért fogom megcsinálni. Vagy ez nekem így meg fogja érni. Vagy nekem ez az, ami annyira fontos, hogy fontosabb nekem, mint hogy a sértett én átvegye az irányítást, és ő eldöntse, hogy hogyan éljek. Valami motivációra találok. A következő, hogy a sebzettség központú látásmódot túlhaladom. Valójában, ha nem sikerül tiszta szívvel, vagy teljes szívvel megbocsájtani, az azt jelenti, hogy nem tudom meghaladni a sebzett részemből való látásmódot. Hogy olyan sokszor és annyiszor hullok vissza a sebzett részembe, és abból látom csak az eseményeket, látom a magam dolgát, a magam helyzetét, a másikat, sőt Istent is, aki a sebzett részemből nézve olyan valaki, aki ezt hagyta, aki ezt a világot teremtette, amiben ez megtörténhet, aki nem avatkozott közbe, akinek egy szava nem volt erre, ahol ezt meg lehet csinálni. Tehát szükséges lesz a sebzett részemből való kilépésre, és egy másfajta perspektíva fölfedezésére, anélkül, hogy tagadnám a sebzett részem fájdalmát. Az összes többi, amit eddig elmondtam, továbbra is érvényes. A gyöngétség, az elfogadás, a megbecsülés, a tisztelet. Utolsó előtti, akkor ez azt is jelenti, hogy egyszer csak elkezdem kinőni az áldozat szerepet. Ugye a kettőt különböztessük meg, mondhatom azt, hogy áldozat lettem egy helyzetben, de az nem jelenti azt, hogy áldozat szerepben kell lennem. Nagyon sok áldozat, aki joggal mondhatja, hogy én egy helyzetnek áldozatává váltam, egyáltalán nem él az áldozat szerepben. Nagyon nagy jelentőség van az áldozat szerep kinövésének, hogy találjunk magunknak jobb szerepeket is, mint az áldozat szerep. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, aki teljes vagy tiszta szívvel megbocsájt, hősies dolgot csinál. Az, ha szabad így mondanom, felnőtt embernek való munka. Ezért például, ha valaki rátalál magában arra, nem akarok az áldozat szerepben elveszni, inkább leszek hős. Na, hogy ezt ilyet megbocsájtani úgy, hogy nem állok bosszút, hogy utána nem teszek neked keresztbe, hogy tulajdonképpen még el se nagyon mondom, hogy hogy volt, hogy nem kérek rehabilitációt meg elégtételt, ez hősies. És nagyon érdekes, ahogy az ember például rátalál a hősiességére, ami az egészséges részünknek nagyon is lehetősége, érdekes módon az ösztönös igazság érzetünknek ez szokott tetszeni. Úgy érzi, na jó, jó, azért már valami. Jó, azért. Eljutottam az utolsó pontig. A zárás utolsó gondolat. Hogyan lehetséges az, hogy tiszta szívből, teljes szívből az ember képes legyen megbocsájtani? Leginkább és a szív legmélyére vonatkozóan úgy, hogy az emberi szív minden része találkozik Isten irgalmával. Valójában a teljes és tiszta szívből való megbocsájtás legmélyebb forrása, hogy az ember fölismeri, hogy ezt a 14 dolgot vagy meg tudja tenni, vagy nem. Vagy elég jól meg tudom csinálni, vagy nem. És hogy pont én, akármilyen furcsának tűnik is az áldozat, aki már nem vagyok áldozat szerepben, de megélem azt, hogy a megbocsájtás folyamatában a személyiségem összes részének szüksége van Isten irgalmának a tapasztalatára. Hogy járja át a szívemet Isten irgalma, ott is, ahol dühös vagyok, ahol bosszút akarok állni, tombol az igazságérzetem, ott is, ahol egy nyomorultnak érem meg magam, tehetetlennek és kiszolgáltatottnak. Valójában tehát arra van szükségünk, ha meg szeretnénk bocsájtani, teljes és tiszta szívvel, hogy teljesen megfürödjünk Isten irgalmában. És amikor teljesen engedem, hogy átjárjon Isten irgalma, és ez azért jó, mert ezt akkor ő csinálja, nekem nem kell hozzá semmit sem tennem, csak meg kell hozzá nyitnom magam. Tehát nem kell se ügyesnek lenni, se okosnak, se rátermetnek, se hősnek. Átjár és megtisztít Isten irgalma, és ez lesz forrása annak, hogy akkor én most már tiszta és teljes szívvel meg tudjak bocsájtani.